napot mindenkinek, ez itt a Pécs Aktuál podcastja, én Kapitány Gergely vagyok. Köszöntöm itt a stúdióban Ripszám Istvánt, a Mecsekerdő ZRT vezérigazgatóját, akivel nem annyira meglepő módon a mecsekről, és úgy általában az erdőkről, fákról, erdőgazdálkodásról fogunk beszélgetni. Annál is inkább, mert ez a téma az elmúlt napokban különös és politikai érzésektől, meggyőződéstől sem mentes hangsúlyt is kapott. Ezek mellett arról is kérdezni fogom Istvánt, hogy milyen lesz a jövő, már ami a mecseket illeti. A hallgatóknak jelzem, hogy több mint 300 éves a cég tapasztalata, igen, egészen pontosan 305 éves, szóval alapos tudás halmozódott fel itt a mecsek alján. Köszönöm Ripszán Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat és a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, hogyha erdész köszöntéshez ragaszkodnék, akkor azt mondanám jó szerencsét, és ez Pécshez azt hiszem, hogy illik is.
Nekem fogalmam sem volt arról, hogy a Mecsekerdő ZRT Árpád tetői erdészete csak nem egyidős magával az erdész szakmával, vagyis több száz évre nyúlik vissza. Baranya vármegye az 1686-os török uralom alóli felszabadulását követően első Lipót király rendelete alapján 1717-ben a pécsi főtemplom uralom erdei elnevezéssel szervezte meg az önálló erdőgazdaságot. Azóta is működnek, vagyis már 305 éve. Ő még belegondol ebbe a számba időnként?
Hát ez egy számmal nagyobb, mint amiben az erdész úgy általában gondolkodik. A 100 év az nem probléma az erdész gondolkodásában, mert a tervezési ciklus az őshonos hazai fafajok tekintetében, gondoljunk a tölgyre, bükre, ott a 100 év az tényleg nem egy nagy idő. Úgyhogy a tervezési ciklusunk az erdészeti gondolkodásunkban, a természetszerű erdők kezelésében a 100-150 év. Tehát azt próbáljuk modellezni, amikor egy erdőt elindítunk az útján, hogy 150 év múlva ő hogyan fog kinézni. Ebben a tekintetben ez két erdő öltőnyi távolság, tehát nem annyira nagy távolság. Az emberhez mérten bizony nagyon nagy távolság.
Mielőtt belemennénk a most aktuális témákba, engem érdekel, hogy ön mindig is az erdővel akart foglalkozni, vagy ez csak véletlenül esetleg lépésről lépésre alakult így?
6 éves korom óta erdész akartam lenni, és megadta a jó Isten, hogy meg is tudott történni, úgyhogy ezért én nagyon hálás vagyok, és hogyha újra kezdhetném, akkor megint ezt választanám.
És honnan jött ez a gyerekkori érdeklődés? Jártak kirándulni, túrázni?
Igen, édesapám meg a bátyám, ők azért ebbe az irányba mozgattak engem, ővelük azért egész kicsi korom óta kapcsolatom volt az erdővel. Én Véménről származom, ahol a falu határában egyből ott van az erdő, és a gyerekkoromban biciklivel, gyalog nagyon sokat jártam azokat az erdőket, és valóban már 6 éves koromban úgy megfogalmazódott bennem, hogy nyilván pici gyerek az először tűzoltó akar lenni, de aztán utána nekem mindjárt az erdész jött, és ez meg is maradt egészen végig.
Elsőként talán érdemesen tisztázni, hogy mi az, hogy erdő? Van ennek definíciója?
Természetesen van. Tehát fászáru vegetációval borított területeket erdőnek nevezzük, de hogyha körülnézünk a világban, akkor ennek meglehetősen nagy a szórásképe. Tehát gondoljunk bele esetleg a tundra vidéken lévő törpefüzesektől egészen a mediterrán machiáig, ez mind erdő fogalom alá tartozik, tehát az unión belül is, hogyha megnézzük, hogy az összetétel hogyan néz ki esetleg a térbeli szerkezet, vagy megjelenésében nagyon-nagyon sokféle. Magyarországon, itt a Kárpát-medencében azért van egy erdőképünk, amiben azt gondoljuk, hogy a szálfák állnak egymás mellett, létezik egy felső lombkoronaszint, ami árnyékot ad, az alatt alsó szint vagy cserjeszint, és lágyszárú szint, ez így nagyjából az emberek fejében megvan. De azt azért rögzítenem kell, hogy mindenki egy kicsikét azt gyerekkorából hozza az erdőképét. Tehát amilyen erdővel találkozott az ifjú korában, tudjuk, hogy 6 éves koráig megkap az ember mindent, amit az életbe használni tud. Ez így történik az erdővel kapcsolatban is. Tehát ahova őt először elviszik, és meglátja, hogy na ez az erdőfiacskám, azt fogja ő magával vinni egészen az élete végéhez, biztos. Tehát aki hegyvidéken nevelkedik és bükkösöket lát először, ő neki ezek a templomszerű nagy bükkösök az igazi erdők. Aki mondjuk egy alföldi, homokos vidéken fenyőerdők között nevelkedik, ő neki lehet, hogy az fog először bevillani, hogy hogyan néz ki egy fekete fenyves. Tehát ez nagyon, nagyon árnyalt a dolog. Egy a lényeg, hogy fászáru vegetációval borított területeket általában erdőben nevezzük.
Mit jelent az erdőgazdálkodás? Mi a célja ennek, és pontosan hogyan végzik ezt?
Hát a név az az elnevezés az hozza magával. Tehát egyfajta gazdálkodás okszerű és terszerű. Tehát valaminek az érdekében, nyilván valamilyen fajta haszon, ez nem feltétlenül pénzbeli haszon, hanem egyáltalán valamilyen gazdasági eredményt várunk tőle. Ez a történelem során nagyon sokféleképpen változott, de mindenképpen valamilyen haszonvételhez kötött azért. Gondoljunk itt most a gombaszedésre, gondoljunk a csersavtermelésre, gondoljunk a hamulúfőzésre. Ezek mind-mind haszonvételei voltak, és akár vannak területek, ahol még lehetnek is az erdőnek. És ezen kívül pedig ez nyilván egyfajta eredménnyel kell, hogy járjon, mert akkor nem végez, tehát nem azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, hanem azért, hogy valami eredménye legyen. Ez az egyik dolog, a másik pedig azt rögzítenünk kell, hogy az erdő, a szárazföldi ökoszisztéma legmagasabb szintje. Tehát ő neki a küldetése azért egy emberen túlmutató funkció, egy klímakiegyenlítő, egy megőrző, egy genetikai állományt rejtő és ökológiai sokféleséget óvó élő szervezetről van szó. Tehát sokkal-sokkal több, mint hogyha csak a haszonvétel oldaláról közelítjük meg.
Igen, erről fogunk beszélgetni, van egy csomó kérdésem ezzel kapcsolatban, de még ezek előtt hagyj említsem meg azt, hogy amikor elkezdtük szervezni ezt a beszélgetést, akkor még nem tudtuk, hogy a kormány rendeletben fogja megváltoztatni, még ha csak ideiglenesen is, a fakitermelésre vonatkozó egyes szabályokat. Ezen a fél ország azóta is háborog, természetvédelmi és zöld szervezetek naponta tiltakoznak a döntés ellen, mivel a hazai erdők kiirtását és végveszélybe sodródását látják a rendelet mögött. A kormány hivatalos indoklása szerint azért került sor a fakitermelés növelését lehetővé tévő rendelet módosítása, mert Ukrajnában háború van, a humanitárius katasztrófának Magyarországon is vannak következményei, amiket el kell hárítani. Vagyis kelleni fog a tűzifa, ha bedurvul az energiaválság. A kormány álláspontja szerint a rendelet célja az, hogy vészhelyzeti szükség esetén alkalmazva hatósági ellenőrzés mellett meggyorsítsa az erdőből fenntartható módon kitermelhető tűzifa piacra jutását. Szerintük a rendelet nem veszélyezteti a magyar erdőket, kizárólag veszélyhelyzet esetére készültek, amelyek egyelőre nem következtek be, és nem lépik túl a fenntarthatósági kereteket. Az én kérdésem az, hogy mindez hogyan érinti a mecseket? Látunk-e majd a következő hetekben erdőirtásokat, fakivágásokat, tarvágásokat emiatt, és lesz-e még erdőnk a következő években, évtizedekben, vagy mostantól ennek vége, és gyerekeik, unokáink már nem olyannak látják majd a mecseket, mint amilyen most?
Az utolsó kérdéssel kezdeném, hogy unokáink milyennek fogják látni a mecseket, nagy valószínűséggel egy picit másnak fogják látni, mint mi. Ha visszagondolunk néhány évvel ezelőtt a Dömörkaputól egészen Lapisig terjedő fenyőknek a pusztulására, ami egy biotikus kártételnek az eredménye volt, akkor nagyon sokan kongatták a vészharangot, hogy most itt aztán vége a városnak, eltűnt a zöld, mi lesz velünk. Rögzíteni kell, hogy ez a fenyvesítés, ez a fenyőerdő, ami Pécsnek a elengedhetetlen tartozékának tekinthető volt évtizedeken keresztül, ez egy mesterséges kopárfásítás eredménye volt. Ez elért addig, hogy alatta megnőttek az őshonos fafajok, teret nyertek azok, amik igazán idevalók, csak a kopárfásítás során nem ezek voltak az elsődleges eszközök, amivel a kopárfásítást meg lehetett oldani.
Bocsánat, mit jelent az a kopárfásítás?
Pécsre néző déli mecsek oldal, ez teljesen kopasz volt. Így kell elképzelni. Ez szőlőterület volt, a filoxéra elvitte a szőlőt, és kopasz volt. Szikla. Így kell elképzelni. Akik akkor születtek, őnekik a mecsek oldal úgy nézett ki.
Ez ilyen 20-as évek, vagy még korábban?
Ez még korábban. Még korábban. A 1800-as évek második fele. Tehát őnekik kopár volt a mecsek. Aztán jött az a generáció, akinek fenyőerdős volt a mecsek. Most itt vagyunk mi, nekünk pedig egy molyhos tölgyes, virágos kőrises a mecsek. És jönnek majd az unokáink, akik megint egy másik képet fognak látni, de azt biztosíthatom, hogy fognak erdőt látni. Tehát ilyen veszély nincsen, hogy nem fognak erdőt látni. El kell mondjam, hogy itt elhangzott, hogy 300 évre tekintünk vissza. Mária Terézia óta szabályozott az erdőgazdálkodás Magyarországon. Annak idején elkészültek az első erdőtérképek, az első erdőtervek, és szabályozott keretek között folyik az erdőgazdálkodás. Az erdőgazdálkodás szabályozása tulajdonképpen a tartamosság, a fenntarthatóság jegyében született. A mi szakmánkat az hozta létre. Mikor is keletkeztünk? Selmecbányán keletkeztünk, 1808-tól van erdészeti felsőoktatás, ami azért jött létre, hogy a bányának szükséges bányafát azt évről évre biztosítani tudja. Tehát az igény a társadalom, vagy a éppen akkor aktuális gazdasági igény abba az irányba terelte akkor a gondolkodást, hogy gondoljuk végig azt, hogy 2 év múlva, 10 év múlva és 50 év múlva is legyen bányafa.
Bocsánat, ebbe bele fogunk menni részletesebben, mert tényleg érdekel ennek a témának ez a része, de egy pár kérdés erejéig tényleg muszáj visszatérni erre a friss és aktuális ügyre. Tehát maga ez a kormányrendelet, ami ugye a fakitermelést könnyíti meg, ez mit jelent az önök esetében, vagy mit jelent a mecsek esetében? Jelent ez bármiféle változást a korábbi módon való üzemeléshez képest, vagy itt nagyobb az aggodalom, mint a valós helyzet?
Én azt gondolom, az aggodalom a sokkal nagyobb, és a hisztéria még nagyobb körülötte. Alaphelyzet az, hogy a erdőgazdálkodó, akár állami tulajdonban lévő erdőket kezelő erdőgazdálkodó, akár magánerdőgazdálkodó 10 éves erdőtervek alapján végzi a tevékenységét. Ezeket a 10 éves erdőterveket egy tárgyalás során állítja elő egy szervezet, akiket erdőtervezőknek hívunk. Ennek az előállítása során a gazdálkodónak egy véleménye van, javaslata van. Nem ő dönti el, hogy mi fog történni az erdőben, ő javaslatot tehet, hogy mit szeretne tenni az erdejével. Ezen a tárgyaláson ugyanúgy ott van a hatóságok részéről a képviselő, zöldhatóságtól, bányahatóságtól, vízügyi hatóságtól, ott van a Nemzeti Park, és ott vannak a civil szervezetek és az önkormányzatok igény szerint. Tehát egy konszenzuson alapuló erdőterv jön létre minden erdőterületre, ami alapján a gazdálkodó megválaszthatja, hogy melyik évben mit tesz. Ezt az erdőtervet nem puhította föl a mostani rendelet. Tehát továbbra is az a lehetősége van meg a gazdálkodónak, az a mozgástere van meg, amit ez a 10 éves ciklusonként megújuló erdőterv tartalmaz. Amennyiben ettől eltérő módon szeretne bármit is tenni, az egy erdőtervtől eltérő használati módot vagy eljárást fog eredményezni, ami ugyanazon az eljáráson megy keresztül, mint az erdőtervezés. Tehát az összes szereplő ugyanúgy beleszólhat. Tehát az, hogy itt aztán a gazdálkodó most nekiáll és nyakló nélkül vágja, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Törvényileg lehetetlen. Azon kívül mind az erdészeti hatóság, mind a természetvédelmi hatóság bármelyik pillanatban megállíthatja a termeléseket. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt fék nélkülévé vált a rendszer, hanem az üzent vagy az erdőtervi lehetőségek által biztosított mozgástéren belül van súlyozási lehetősége a gazdálkodónak. Nem gondolom, hogy nagyságrenddel változna bármelyik gazdálkodónak is a saját erdejéhez való viszonya. Tartamosság, fenntarthatóság a cél, gazdálkodás. Tehát jövőre is valamiből élni kell, azt követő évben is élni kell, és azt követő évben is élni kell. Minden fakitermelés, minden véghasználat felújítási kötelezettséget következtet. Tehát amikor én levágok egy hektár erdőt, azt fel kell újítanom. Megadott határidőn belül, megadott célállománnyal. Tehát nem én döntöm el, hogy mit akarok odarakni, hanem előre benne van a tervbe, hogy oda mit rakhatok. Ez a termőhely függvényében alakul ki nyilvánvalóan, tehát az adott termőhelyre mi az, amit ültethetek. De ezt nekem akkor is létre kell hoznom, hogyha előbb vágom le, meg ha később vágom le, de ha előbb vágom le, akkor a felújítás költségei előbb terhelnek engem. Tehát egyáltalán nem érdeke a gazdálkodónak az, hogy most aztán vakon belevágjon mindent, aztán utána nem lesz termelési lehetősége, de a felújítási kötelezettség ott ketyeg és a költség növekszik. Tehát gazdasági értelemben sem érdekelt az ember abban, hogy esetleg most nagyobbat harapjon, mint amennyit normális menetrend szerint megtenne. Nyilván lehet az a szélsőséges háborús helyzet, hogy aztán megfagynak az emberek a városba, és most csináljunk valamit, az egy másik szituáció lesz, arra vonatkozik a rendeletnek a 7. vagy 8. pontja, hogy a miniszter elrendelheti. De azon kívül pedig ez az erdőtervben foglalt lehetőségeknek a keretein belül mozog.
Azt olvastam, hogy 6000 évvel ezelőtt Európa felszínét nagyrészt erdők borították, de már a kontinens erdeinek több mint fele eltűnt. Ez tényleg így van? És ha igen, akkor miért tűntek el az erdők?
Hát ez biztosan így van. Én nem foglalkoztam ekkora léptékű kutatásokkal és közvetlen információkkal nem rendelkezem, de indirekt módon következtethetünk arra, hogy a népesség nagyságrenddel nőtt, tehát sokszorosára nőtt, nyilván 6000 évvel ezelőtti állapothoz képest. A tájhasználat, ebben beleértendő az erdőhasználat is markánsan megváltozott, és hát iszonyat mértékben megnőttek a beépített területek arányai, ami szintén az erdőktől vett el helyet. Tehát biztosan, hogy nagy mértékben csökkent, most, hogy ez felére, vagy nem tudom, hogy mennyire ez egy statisztikai kérdés tulajdonképpen.
Azt is olvastam, hogy az Európai Unióban, tehát nem a kontinens egészén, hanem az EU-ban közel 182 millió hektárnyi erdő van, tehát ennyivel rendelkezik az Unió. Ez pedig az Unió szárazföldi területeinek a 43%-át teszik ki. Ez nem tűnik rossz aránynak. Magyarország hogyan áll? Az ország területének mekkora részén állnak erdők? Azt tudja?
Hát ezt azért lehet tudni a statisztikákból, irodalomból, 22%-nál biztosan több. Most ott 1% még játszik, hogy mit tekintünk most erdővel, hogy most a fával borítottat nézzük, akkor egy picit több, hogyha a telekkönyv értelembe vett erdőt nézzük, akkor egy picit kevesebb, tehát 22% biztosan megvan. De azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez, amikor a Trianon lezajlott a fejünk fölött, akkor ez a 10%-ot éppen meghaladta.
Igen, úgy tudom, hogy az elmúlt 100 évben akkor volt talán a legkevesebb erdeje Magyarországnak. Egyrészt az elcsatolások miatt, másrészt meg ugye felélték, tulajdonképpen muszáj volt felhasználni, vagy felélni a fát.
A fa kivágáshoz nem egyenlő az erdőterület csökkenéssel, tehát az erdőterület csökkenést mindig valami generálja, tehát vagy szántót akarunk csinálni, vagy lecsapolunk, vagy építeni akarunk, az csökkenti az erdőterületet. Tehát a hozami terület nem feltétlen kell, hogy csökkenjen attól, hogy nagy arányú kivágás van, de valóban így van, ahogy ön mondta, hogy akkor a Kárpát-medencében megmaradt erdőkből kellett biztosítani az új hazának a faanyag szükségletét, ami bizony egészen a mai napokig kiható területeken látható.
Hogyan nézett ki a mecsek? Milyen lehetett a mecsetnek a képe az elmúlt 100-200 évben, 1000 évben?
Ha fafaj összetétel tekintetében közelítjük meg a kérdést, akkor nagy valószínűséggel a tölgy arány egy kicsit kevesebb volt, mint most. A tölgy az egy fényigényes fafaj, viszonylag értékes, gazdasági értéke magas, és hasznosítása is széleskörű. Ennek köszönhetően az erdőgazdálkodás során a tölgy mindig egy kicsikét preferált fafaj volt. Ez ősidőkre visszanyúlik, mert a magyarságnak a fája, az életfája, tehát szimbolikus értelemben is a tölgyhöz valahogy kötődik a magyar, és ez az erdőgazdálkodásunk során nyilván gazdasági összefüggéseit is figyelembe véve előtérbe hozta a tölgyet. A tölgy érdekében dolgozni kell, hogy a tölgy elegyarányát, tehát a részarányát, az erdőben való szerepvállalását segítsük. Vannak olyan elegyfafajok, mondjuk a gyertyán és a bükk, amik, hogyha a tölgy mellett ott vannak, akkor ők erős konkurenciát jelentenek fiatal korban a tölgynek. Tehát, hogyha én tölgyes erdőket szeretnék létrehozni, akkor bizony azért valamit tennem is kell, hogy ne bükkös vagy ne gyertyános legyen belőle. Régen valószínű, hogy a tölgy aránya lényegesen kevesebb volt, éppen azért, mert nem volt szempont az, hogy tölgyerdőket hozzunk létre. Nem volt az, hogy akkor most tölgyből parketta kell, vagy nem tudom, hogy mi kell, hanem inkább tűzifa szempontból közelítették meg a kérdést. És mindig az adott kornak a erdő használata határozta meg azt, hogy hogyan alakult az erdőkép. Tehát amikor a legeltetés volt fontos, akkor nyilván a tölgyfákat meghagyták, mert azok makkot teremtek, és körülötte csináltak tisztásokat, ahol a jószág legelni tudott, makkolni, a fa alá tudott visszahúzódni. Tehát akkor egy kicsit átalakult a kép. Erre egészen a 1970-es évekig visszanyúlóan látunk példákat. Tehát a Kisújbánya legelőt megnézzük, vagy a Püspök Szent László környékét megnézzük, vagy Csányoszlón a fás legelőt megtaláljuk. Tehát ezek mind-mind ekkor alakultak ki, amikor a legeltetés úgy teret nyert, és az állattartás jött előrébb. Aztán, hogyha elmegyünk a keletmecsekbe, ott pedig az üvegesség volt egy nagyon fontos eleme a tájhasználatnak, ott pedig a bükkerdőknek a preferálása volt a lényeg, mert hogy a bükkfa volt az energia. ezért települt oda az üvegesség. Tehát ott a tájhasználat egy kicsit az írtásfalvak felé ment el, és a bükket használták.
Engem az érdekel, bocsánat, mert most ön az utóbbi 200-300 évről beszél. De én arra próbálok rákérdezni, volt, amikor a kezembe kerültek ilyen törökkori haditérképek, meg ilyesmi. És azokon például az látszik, mintha nem lenne egy darab fa se itt a környéken, tényleg. Sokat szoktam kirándulni, a Jakab-hegyen ugye ott vannak ezek a hatalmas földvárak, de azt is csak akkor lehetett értelme építeni, ha ott nem volt fa, mert ugye úgy nem lehet. Tehát itt pár száz évben úgy tűnik, mintha nem lett volna ekkora erdő. Hogyan lett erdő? Igazából ez a kérdésem. Tehát ez véletlenül alakult így, vagy ez összefügg akár a Mária Teréziai időszakkal? Tehát mi az, ami alapján a Mecseken egyszer csak hatalmas erdő lett?
Én azt gondolom, hogy réges-régen hatalmas erdő volt a Mecseken. Aztán ahogy az erdőnek és a fának a használata úgy elterjedt, és ebbe a háború azért nagyon sokat oda tud tenni. Ugye ott a lőpor készítéshez, a hadműveleti terület kitakarításához mindenképpen ragaszkodtak egy-egy hadjárat során. Tehát az, hogy valamit meg lehessen támadni, annak előképe volt az, hogy kivágták az erdőt, hogy egyáltalán ellássanak oda, és a hadműveleti területet letakarítsák. Akkor nem volt erdőtörvény, tehát nem kellett felújítaniuk, és hát tudjuk azt, hogy ez azért 100 években mérhető csetapaték sorozatát eredményezte. Azt tudjuk irodalmi adatokból, vagy ilyen kutatásokból, hogy a Kárpát-medence honfoglalás idején azért sokkal erdősültebb volt. Ebben benne vannak azok a alföldi tölgyes erdők, amik azóta vagy a lecsapolások, vagy a mezőgazdaság térnyerése véget hátrébb szorultak. Ugye azoknak a helyét részben fölváltották az akácosok és a Trianon óta telepített erdők, mert azoknak egy része azért az alföldfásításban valósult meg. Aztán a háborúk után ezek felhagyták ezeket a területeket. Tehát egyszerűen nem használták, és az erdő visszaszerezte. Tehát az erdő életében 50-100 év az képes teljesen regenerálni magát. Nyilván a nagy magvúak, tehát a tölgy, bükk kicsit nehezebben terjeszkedik, de az apró magvúak, juharok, amit a szél terjeszt, azok nagyon könnyen terjeszkednek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a török idők után azért a Mecsek nagyon jó regenerálódott, és ennek a haszonélvezői vagyunk jelen pillanatban is.
Egyetért azzal a véleménnyel, hogyha nem lennének a földön erdők, vagy ha megszűnnének az erdők, akkor a emberi civilizáció sem lehetne.
Ezt nem tudom, mert nem vagyok jövőkutató, de azt tudom, hogy nagyon nagy gondba lenne az ember szerintem, hogyha nem lenne erdő, és szerintem nagyon nagy gondba lesz az ember akkor is, hogyha csökken az erdőterület.
Igen, ezt a témát egy kicsit majd azért érinteni fogjuk, mert gondolom, hogy önöknek is azért a klímaváltozás és minden, ami ezzel jár, ad feladatot, meg gondolkodni valót bőven. Viszont még kikívánkozik belőlem egy kérdés mindazok alapján, amit most elmondott. Mi történne akkor, hogyha mindenki békén hagyná az erdőket? Oda soha többet egy favágó be se tenné a lábát, és nőne minden, ahogy nőne. Akkor mit látnánk pár évtized múlva?
Pár évtized múlva teljesen önjáró erdők alakulnának ki a problémáikkal együtt. Tehát az invazív fajok aránya nagy valószínűséggel megnövekedne, különösen a peremterületen. A belső területeken pedig biztos, hogy teljesen más erdőképet látnánk. Tehát a főfafajok egy cseppet visszaszorulnának, nagy valószínűséggel a tölgy elegyaránya csökkenne, tehát visszatérnénk oda, hogy találunk egy pár tölgyet hektáronként, de egyébként nem az a főfafaj. Ugye most itt a fakitermelés köré összpontosítottuk ezt a kérdést. És azt el kell mondanom, hogy a mostani erdőszerkezeteink egy jó része olyan, hogy nem igazán állékony. Tehát gyámolítást igényel ahhoz, hogy állékony szerkezet alakuljon ki. Az állékony szerkezethez szerkezetesség kell. Jelen pillanatban van egy csomó olyan erdőnk, ami nem szerkezetes. Van egy felső koronaszint, aztán alatta semmi. Ezeknek a diverzitását egy pettyet elő kell segíteni. Ez azt gondolom, hogy a mai szemléletű erdőgazdálkodásnak egyenes folyamánya. És ebbe az irányba elég jól lépkedünk. Jelen pillanatban az erdőterületeinknek a negyed részét folyamatos erdőborítással kezeljük.
népszerű téma manapság az örök erdő, majd egy kicsit érintjük ezt, és úgy tudom, hogy a meccseken is van erre próbálkozás vagy terület, viszont ahhoz, hogy eljussunk ideig, meg kéne értenem, hogy mi az, hogy őserdő. Van erre is definíció?
Hát többféle definíció van nyilvánvalóan, és a közép-európai ember fejében egy őserdő tök másképpen néz ki, mint mondjuk egy trópusi őserdő. Őserdőnek tekintjük azokat az erdőket, amik ember emlékezet óta érintetlenek. Most ilyen Magyarországon nem nagyon van. Európában van egy-két fragmentált terület, amit úgy tartanak nyilván. Ez is bizonytalan tulajdonképpen, mert abból tudjuk, hogy valami érintetlen, hogy azt mondjuk rá, hogy érintetlen. Mert egy bizonyos kor után, ugye itt már szó esett arról, hogy néhány évtized alatt az erdő teljesen regenerálja magát, tehát az, hogy mondjuk 300 évvel ezelőtt történt abban az erdőben valamilyen fajta beavatkozás, ezt nem tudjuk. De azokat az erdőket, amikre azt gondoljuk, hogy jó pár évtizede, vagy láthatóan 100 éve nem történt benne semmi, azokra úgy ráfogjuk, hogy őserdő. Egyébként vannak olyan erdők, amik tényleg érintetlennek látszanak Európában. Sajnos ebbe a Kárpát-medence egy kicsikét gyengén áll.
Akkor ebben a mecseki térségben ezek nincsenek már? Nincsenek. Vagy nem is?
Nyilván voltak, de itt elég nagy a népsűrűség, apró falvas rendszer van. Tehát itt valószínű az erdő használat már ideje korán, mondjuk a Mária Terézia féle betelepítés után szerintem mindent elért. Tehát amit a török nem ért el, azt utána szerintem elért.
A közbeszédben vagy a közgondolkodásban úgy tűnik, mintha különbséget tennének, vagy mintha különbség lenne az őshonos és a termesztett erdő között. Mi a jelentősége annak, hogy egy erdő őshonos fajokból áll-e, vagy nem? Vagyis mi a különbség, mi a következménye annak, hogy telepített egy erdő, vagy a természet formálta és alakította? Úgy is kérdezhetném, hogy mi a különbség az erdőgazdálkodási célú erdő, és az ökológiailag értékes erdő között, és a mecsek ezen a tengelyen hol áll?
Ez nem ilyen élesen válik el egymástól. Tehát a mecsekben összesen 6% idegen honos fafajjal dolgozunk. 3% fenyő, 3% akác. Ennyi. Most a mecsek az a mecsek erdőgazdálkodási területét értem, tehát ez a Baranya állami erdei, 55 ezer hektárról beszélgetek én. Tehát 6% az, ami nem őshonos fafajokból áll. Az őshonos fafajoknak az az előnye, hogy az összes hozzájuk kötődő életközösséget viszik magukkal. Tehát ökológiai értelemben ezek a jó erdőtársulások. Nyilván diverzitás van benne, faji sokféleség, élelemláncok alakultak ki benne. Működik, önmagában működőképes az erdő. És akkor itt egy gondolattal, tehát hogyha nem mennénk bele, ezek az erdők akkor is működnének, csak számunkra kevesebb hasznot hoznának, vagy számunkra kevésbé lehetnének hozzáférhetők az általa megtermelt javak. Az erdő el van az ember nélkül, ez biztos, csak az ember nincs el az erdő nélkül. Ez egy nagyon fontos összefüggés szerintem. És akkor térjünk át az idegen honos vagy tájidegen fafajokra. Ott több irányba mehetünk, ugye vannak a hosszabb életciklusú fafajok, ezek között akár a fenyőket is említhetem. Azok alatt kialakul a fenyőköz kötődő életközösségek sorozata, és tulajdonképpen működőképesek. Megújulásra nem annyira képesek. Ugye a lucosok, tehát a hegyvidéki fenyők azok nálunk már nem annyira jó helyen vannak, az alföldi fenyők meg általában olyan gyenge termőhelyen állnak, hogy a fák az életükért küzdenek, és nem a reprodukcióért küzdenek. Tehát ezek a megújulásra nem annyira alkalmas erdők általában. És hát nyilván a hazai flóra és fauna elemei nem nagyon találják meg bennük az életfeltételeiket. Tehát egy akácosban nem várhatom azt, hogy a hőscincér majd petét rak, mert nem fog, mert ő a tölgyfát keresi. Tehát a hazai flóra és fauna értékei, azok nem nagyon tudnak beférkőzni, vagy beilleszkedni az idegen honos fafajokból létrehozott erdőkből. Ott megint szétválunk, ugye, mert vannak az ültetvényszerű erdők, amikbe fatermesztés van, aztán kész. Ez is egy nagyon fontos szegmens egyébként, mert azért elég sok fát elhasználunk, és papírt elhasználunk. Annak ellenére, hogy itt a informatika vívmányai között azt mondjuk, hogy ez megtakarít, hát látjuk, hogy mennyire sikerül. Tulajdonképpen sikerülhetne, de nem sikerül. Tehát ezek az erdők bizonyos céllal és bizonyos gazdasági megfontolás alapján jönnek létre, és termelődnek le, és folytatják az életciklusukat. Mi természetes erdőkkel, vagy természetszerű erdőkkel foglalkozunk zömében, ugye 94%-ban. Ezek megújulásra képesek többségükben, tehát valamennyi idő alatt elérkezik oda, hogy tud makkot teremni, vagy valamilyen módon reprodukálni tudja önmagát, és az erdő fönn tudja tartani magát. Nagyon lényeges a különbség, mert ebben a kárpát-medencei, közép-európai lomberdőkhöz kötődő életközösségek mind meg tudnak élni.
Ez jó hírnek tűnik.
Tehát az erdeinknek a jelentős részében egy fedésben van a kettő dolog, tehát folyik egy gazdasági tevékenység, de ezzel párhuzamosan zajlik az élet, és van egy ökológiai rendszer, amelyik működik.
Magát a fakitermelésnek a folyamatát azt hogyan tudná magyarázni a laikusoknak? Tehát milyen szempontok alapján döntik el, hogy éppen az erdőnek melyik felébe mennek, vagy mindenhova mennek, vagy bizonyos részeket évekig hagynak, vagy onnan évekig nem termelnek ki fát, inkább egy másik részéből. Tehát ez hogy néz ki, hogyan tervezik ezt meg?
Ezek a tervek a 10 éves ciklusonként megújított erdőtervekben foglaltatnak. Ott vannak nyilván alapvetően szakmai elképzelések, amikor azt mondjuk, hogy egy adott termőhelyen álló, mert termőhely függő minden, tehát egy adott fafaj egy adott termőhelyen képes valamilyen produkcióra, valamilyen produktumra. Ehhez mérjük az ő életciklusát, ehhez mérjük azt, hogy milyen a fa termőképesség, milyen növedéket, milyen fajta ökoszisztémát várhatunk körülötte. Tehát ezek megint egy nagyon árnyalt dolog, de próbálom megközelíteni onnan, hogy a fa termeszt, tehát vegyünk egy gazdasági erdőt. Gazdasági erdőnél a maximális értékprodukciónál mondom azt, hogy elérkeztünk oda, hogy a fát értékesíteni kell. A növedékképződésnek van egyfajta élettani sajátossága, hogy mikor keletkezik a legtöbb növedék a fán, zárójel bejegyzem meg, amikor a legtöbb növedék képződik, akkor akkumulálja a legtöbb széndioxidot. Ugye, tehát ez nem egy indiferens életciklus nekünk, sőt, hogyha a klímajátékba szerepet gondolok az erdőnek és az erdésznek, akkor éppen ennek az életciklusnak a maximális kihasználására kellene fektetnünk a hangsúlyt. Tehát viszonylag fiatalkorban, amikor nagy a növekedési ereje az erdőnek, akkor kellene helyzetbe hozni azokat a fákat, amik a legnagyobb produkciót képviselik, mert azok sok évig tárolni fogják a széndioxidot, amire nekünk most szükségünk lenne. És aztán elérkezik az élete hajlott korába az erdő, illetve az adott egyed, akkor lelassul minden élettevékenység ugyanúgy, mint az embernél, és elérkezhet oda is, hogy már több széndioxidot használ, több széndioxidot szabadít fel, mint amennyit beépít. Tehát most a széndioxid játék szempontjából is van egy optimális helyzet. Ezt megelőzően van az optimális helyzet, amikor az érték növekedése még dinamikus, és a legnagyobb értéket tudja létrehozni. Amikor ezt elérte, amikor kulminál, akkor van gazdasági értelemben ideje annak, hogy ehhez az erdőhöz hozzányúljak.
Mit jelent az, hogy örök erdő?
Az örök erdő fogalma az német nyelvterületről szívódott át hozzánk, vagy folyt át hozzánk. Előtte egy jó ideig, mondjuk 2 évtizedig a folyamatos erdőborítás fogalmát használtuk. Tehát az a lényeg az, hogy vágás terület nélkül neveljük az erdőt, és több korosztály szerepeljen ugyanazon a területen. Tehát legyen fiatal, utánpótláskor, legyen közte középkorú, legyenek olyan ígéretes darabok, amelyek már a lombkoronában mutatják, hogy ők lesznek a következő uralkodófák, és legyen idős erdő is benne, vagy idős egyedek is legyenek benne. Tehát egy meglehetősen korban és struktúrában divers rendszer, ezt nevezzük örök erdőnek.
De ez valami újszerű gondolat, vagy ezt már évtizedek óta alkalmazzák, vagy miért ekkora sláger ez, ahogy utána olvastam ennek a témának, itt mindenki örök erdőről írt, hogy az az igazi megoldás?
Van, amire ez az igazi megoldás. Itt mindig az a kérdés, hogy tehát technológiák vannak. Ezt kell, hogy mondjam, technológiák vannak. Az erdész ember az az iparos, aki a technológiákat ismeri. És a elvárásnak megfelelő technológia alkalmazásával hozza létre a terméket. Nagyon fontosnak tartom rögzíteni, hogy az erdész munkájának a terméke az nem a fa, nem a vaddisznó, hanem az erdő. Tehát az erdő nevelés az erdész munkája, az erdő létrehozása és annak a struktúrát kialakítása. Ez az erdész dolga. És hogyha ezt jól csinálja, akkor nagy a hozam, nagy a hozadék. Többféle hozam van belőle, többféle érték potyog ki belőle. Lehet benne kirándulni, fütyül a madár, árnyék van, szép rönk jön belőle, és a többi, és a többi. Most nyilván Európa abban a, vagy az emberiség abban az életfázisában van, amikor észrevette azt, hogy az erdőre neki szüksége van. A sokféleségére, a multifunkcionális erdőre van szüksége. Nem a faanyagra, nem a farostfára, nem a tűzifára van szüksége. Ezért sláger most az örök erdő. Tehát ezzel egy másik fajta struktúrát erdőt lehet létrehozni. Amikor a farostfa termesztés volt a cél, akkor egy másik fajta technológiával, egy másik fajta struktúrát erdőt hoztak létre, aminek nyilvánvalóan természetvédelmi értéke, ökológiai értéke lényegesen alacsonyabb, ám gazdasági tekintetben viszonylag jó kezelhető volt. De ezeket nagyjából engedjük el.
Ez az örök erdő projekt, ez a Keletmecsebben van?
Több helyen, tehát jelen pillanatban 10 000 hektár az a nagyságrend, amit ezzel kezelünk.
Ha beigazolódnak a klimatikus előrejelzések, akkor 2050-re az ország 1/10 pusztasággá válik. A már most is aszályos Duna-Tisza közel déli része és a Hortobágy nyugati része belső ázsiai sztyeppéhez fog leginkább hasonlítani. Az erdősítés lényegében lehetetlen lesz intenzív, mesterséges öntözés nélkül a szakemberek egy része szerint. Ahogy eltűnnek az erdők, úgy csökken a megkötött széndioxid mennyisége is. Az évszázad végére, tehát 2100-ra pedig az ország legnagyobb része szó szerint olyan gyökeresen változik meg, hogy mai szemmel rá se fogunk ismerni, szintén a szakértők egy része szerint. Önöknek vagy önnek mi a véleménye a klímaváltozásról, mennyire és miben tapasztalják ennek a jeleit, milyen kihívásokkal szembesíti ez önöket?
A klímaváltozás az mindig is volt, mindig is lesz. Most roppant kellemetlenül érinti a mai emberiséget, mert hogy nem látjuk, hogy hova fogunk eljutni 10 év múlva, 20 év múlva, olyan élethelyzetbe kerülünk, amikor amit nem tud, most modellezzük, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Rövid szösszenet kitérőként azt mondom, hogyha megkeressük, hogy a 60-as években, tehát 1964-65-ben hogyan vélekedett erről az emberiség, hogy mi fog történni, nagyon érdekes írásokat lehet találni, akkor éppen azon küzdöttek, hogy hogyan nem fog megfagyni az emberiség. Ez most nagyon gyorsan, vagy hát egy emberöltő alatt tulajdonképpen teljesen átváltott a másik irányba, és látjuk, hogy ez most sanyargat minket, és ez nem tréfa, ami most történik. Az erdő az egy dolog, egy nagyon lényeges dolog ebben az egészben, de ennél szerintem egy számmal nagyobb az élelmezés és az élelmiszertermelés. Mert ahol sivatagi klíma fog előállni, ott valóban nagyon nehéz lesz mondjuk hozamokat produkálni, gabonát termelni, kukoricát termelni. Tehát ezek biztos, hogy a mai emberiségnek még egy számmal nagyobb problémái, mint az erdő. Az erdőre vonatkozóan, az erdő nagyon sok mindent megold önmagától. Érdemes figyelni azokat a folyamatokat, amik lezajlanak. Persze nagyon fáj, amikor elkezd száradni mondjuk egy bükkös. Látjuk, hogy élettanilag nem jó helyzetben van. Látszik, hogy néhány éven belül megadja magát. Tehát ezek úgy nyomasztják az embert. De hogyha alatta körülnézünk, akkor látjuk azért, hogy vannak olyan fafajok, amik ütőképesen átveszik a helyét. Nem biztos, hogy pont ugyanazt a hozamot fogják produkálni. Nem biztos, hogy pont ugyanazzal az ökológiai értékkel rendelkeznek. Nem biztos, hogy pont ugyanaz az élő lénycsoport fog hozzá kötődni, át fog rendeződni. De éppen ezért megyünk mi abba az irányba, itt a Mecsekben nagyon igyekszünk ezt preferálni, hogy sok fafajjal dolgozunk, tehát változatos legyen a fai sokféleség. Ez a túlélésnek az egyik alapköve. Tehát ahol sokféle fafaj van, ott többnek van esélye arra, hogy alkalmazkodjon. Már csak olyan szempontból egy kicsit jobb helyzetben van egyébként, hogy a mediterrán klímahatás miatt egyébként is melegebb klímához alkalmazkodott fafajaink vannak. Tehát, hogyha az országot megnézzük, akkor az északi középhegységnek a tölgyesei szempontjából mi egy klímarezisztens szaporítóanyaggal rendelkező terület vagyunk. Tehát az itteni tölgyeknek van már egyfajta adaptációs folyamata, amin túlestek, amivel a mediterrán hatásokat jobban tűrik. Ugyanígy vagyunk a bükkel is. Látjuk, hogy romlik a helyzet, látjuk, hogy egyre szélsőségesebb, különösen ezek a nyári aszályok azok, amiket nagyon nehezen viselnek az erdők, és azt is látjuk, hogy vannak fafajok, amik teret nyernek. Mondjuk itt az ezüsthársat szeretném megemlíteni, ami egy állandó jelzőfaj a mecseki erdőtársulásoknak, tehát cönológiailag, hogyha definiálunk egy erdőtársulást a mecsekben, akkor attól lesz mecseki, hogy az ezüsthárs mint elegyfafaj benne van. Ez az ezüsthárs nálunk nagyjából mindenütt itt van, és a Jakab-hegyen pedig van azért egy nagyon jó géncentrumunk a molyhos tölgyből. Én azt gondolom, hogy ez a két fafaj azért még sokáig fogja az ődön tartani nekünk a mecseket, és attól nem gondolom, hogy aggódni kellene, hogy itt aztán sivatag lesz a mecsek helyén. A bükkaránya nyilván kisebb lesz, lesz egy pár év, amikor látjuk, hogy a bükkösök nagyon senyvednek, száradni fognak, muszáj lesz erdővédelmi szempontból hozzányúlni ezekhez az erdőkhöz. Eljöhet ez az idő, de én azt gondolom, hogy vannak olyan fafajaink, amik még sok évtizeden keresztül erdőt fognak produkálni. Meg kell, hogy jegyeznem, hogy attól még nem döltünk hátra, hogy mi itt egy kicsit mediterránabb vidéken vagyunk. A szenáriók alapján az sejlik, hogy mondjuk 50 év múlva Magyarország nagyjából a Bulgária és Görögország határán lévő klímához hasonló klimatikus adottságokkal fog rendelkezni. Ennek köszönhetően 5 évvel ezelőtt mi megkezdtük a kapcsolatfelvételt az ottani erdészekkel, és 2 alkalommal hoztunk már onnan makkot. Éppen egy fajta kísérlet véget, hogy lássuk azt, hogy az ottani fákról származó szaporítóanyag hogy érzi itt magát nálunk. Ennek az első eredményeit már szerintem az idejében vagy jövőre akár értékelni is tudjuk. És hát örömmel mondom azt, hogy ez a hír azért olyan értékű hír, vagy olyan szintű mozdulat, hogy akár Franciaországból is eljönnek megnézni.
Igen, azt akartam mondani, hogy ezt se tudtam most, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor láttam, hogy pár hete egy elég komoly francia delegáció járt önöknél tanulmányozni az itteni módszereket. Ott nekik miben tudnak, vagy miben tudtak segíteni?
Konkrétan 2 fafaj érdekelte őket, ugyanúgy, ahogy mi elmegyünk Bulgáriába megnézni, hogy azok a fafajok, vagy azok a tölgyfajok, amik ott találhatók, hogyan fognak hozzánk a nálunk található klímához alkalmazkodni, illetve hogyan tudnak itt egyáltalán megélni. Ugyanezt tették ők is. Ők az elmúlt 2 évben 300 ezer hektáron szenvedtek el erdőpusztulást, az azért egy nagyon jelentős. Tehát Magyarország teljes erdőterülete az 2 millió hektár. Tehát ehhez képest ők 2 év alatt 300 ezer hektárnyi erdőt veszítettek. És a csertölgy és az ezüsthárs pontosan az a 2 fafaj, ami így felkeltette az ő érdeklődésüket. Ebben mind a kettőben azt gondolom, hogy vannak szakmai tapasztalataink. Ők ezért jöttek el, hogy megnézzék azt, hogy ezt hogyan tudják ők adaptálni a saját változó klimatikus adottságaihoz.
Valamiért a közgondolkodásban az erdészek és a vadászok, azok ilyen nagyon megbélyegzett státuszban vannak. Mi lehet ennek az oka? Mert én még rossz fej erdésszel egyébként nem találkoztam.
Nagyon a végeredményre és a szűk haszonvételre koncentrálódik, amikor megközelítünk egy szakmát, és az erdész is, meg a vadász is pont ebbe a csapdába vergődik. Tehát amikor azt mondom, hogy erdész, akkor egyből a fakitermelés jut bárkinek az eszébe. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy a fakivágása azt a fakitermelő végzi. Azt nem az erdész végzi. Az erdész az erdőnevelést végzi. Hogy annak az egyik terméke az, hogy lesz kitermelhető fa, az egy nagy öröm, és gazdasági értelemben sajnos túl hangsúlyozott, de érték. És sajnos az erdő többi értéke, ami az erdő nevelése során keletkezik, vagy az erdő gondozása során keletkezik, az semmilyen szinten meg sem jelenik. Gazdasági értelemben sem, és ennek köszönhetően nincs is. Tehát aminek nincs ára, az nincs. Ez így hozzászoktunk ebbe a mai világba. Márpedig azt nem tudjuk megmondani, hogy a erdőben lévő elegyarány mennyire fontos. Ezt az erdész tudja, szakmailag indokoltnak gondolja, de hogy ez miért fontos bárkinek is, ez senkit nem érdekel. Teljesen természetes, hogy megyünk kirándulni, árnyék van a fejünk fölött. Megyünk kirándulni, fütyülnek a madarak. Megyünk kirándulni, ott a tűzrakóhely. Foglalt forrás folyik. Bicikliút van, ki van festve a jelzés. Ezek teljesen triviális dolgok, mert hogy nem kell érte fizetni. Tehát jár. És ettől kezdve mit csinál az erdész? Hát eladja a fát. Hát az az egyetlen bevételi forrása, tehát ettől nem tud eltekinteni sajnos. A mai konstrukcióban nem tud eltekinteni. De a munkája nem ez. A munkája az azt megelőző összes tevékenység. Úgyhogy ez okozza szerintem a alapvető tévedést.
Mennyire foglalkoznak a gyerekekkel, a fiatalokkal?
Hát két erdei iskolánk van. Ennyire foglalkozunk az általános iskolás korosztálya. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan év, amikor 10 000 gyerek fordul meg nálunk. Van bentlakásos rendszer, az egyik ez a sásföldi erdőháza, a másik pedig alma melléken a Sasréti erdeiskola, a Kikerics erdeiskola, és Árpád-tetőn pedig most folyik éppensége a Discovery Center megújítása, aminek az erdeiskolai oktatás is az egyik kulcsfontosságú része. Ugye Árpád-tetőn indult 25 éve a Mókussuli erdeiskola, azóta nagyon-nagyon sok gyerek vett részt a témanapos oktatásainkon. Tehát egyrészt a ifjúságnak a képzésébe azt gondolom, hogy elszántak vagyunk, és ezt nem is akarjuk felhagyni, mert szerintem az a megoldás. Tehát az, hogy lesz erdőnk, az egy dolog, de ezt tudatosan kell majd használni és megközelíteni, az pedig a talán még fontosabb dolog. Sikertörténet a nyári vándortábor, az erdei vándor. Ebben két útvonallal veszünk részt, hát az is 1000 gyereket jelent egy évben. Ők szépen vándorolnak végig a mecseken, és megtapasztalják a táborozásnak az örömeit és a túrázásnak a szépségét. És hogy mit tapasztalunk az erdőjáró emberek tekintetében? A COVID hozott egy nagyon pozitív elmozdulást. Nagyon sok ember megmozdult az erdő felé, és amitől az elején nagyon tartottunk, hogy nem lehet ezt sehogyan koordinálni. Lehet koordinálni. Tehát ha az emberekkel szót értünk, akkor lehet koordinálni. Nagyon fontos az, hogy meg is köszönjük, amit megtesznek az emberek, és máshogy ez nem is fog működni. Tehát akkor fogunk tudni az erdővel jól gazdálkodni, annak a sokféle szolgáltatásait egymástól függetlenül, vagy párhuzamosan igénybe venni, hogyha egymásra is tekintettel vagyunk. És ebben a tekintetben azért azt gondolom, hogy nagyon jelentős az elmozdulás, amióta én itt dolgozom a mecsekerdőnél. Még a 90-es években nagyon-nagyon sokat küzdöttünk a vandálokkal, a rongálással, a hétvégi privát rali versenyekkel és egyéb dolgokkal. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nagyon-nagyon sokat javult a helyzet. Azt látom, hogy a közjóléti vagy ökoturisztikai létesítményeink élettartama jelentősen nőtt, tehát nem amortizálódnak olyan ütemben, nem szedik szét, nem tüzelik el, nem értékelik az emberek, és hozzá kell tennem, hogy ebbe a közösségi média azért egy nagyon fontos szerepet játszik, mert az emberek, tehát végre van egy olyan fórum, ahol az emberek egymás tudatát is formálják. Ez nagyon hiányzott, mert addig nem nagyon merünk eljutni, hogy valakire rászólunk az erdőbe, hogy tehát most ezt komolyan gondolod? De ha elment, akkor azért fölrakunk egy fotót, hogy ezt csináltam valaki. És ennek azért van visszatartó ér. Tehát mindenben meg lehet találni azt a kis pozitívat, ami előre visz. És hát nagy öröm, hogy ezeket a új házacskákat, vagy régi új házacskákat most ismét a közjavára megnyithattuk. Azt gondolom, hogy ez most nagyon korszerű és színvonalas szolgáltatást nyújt, és hát páratlan környezetbe mehetnek az emberek úgy, hogy komfortosan érzik magukat.
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, itt volt a Pécs Aktuál Podcastben, és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és jó kirándulást kívánok.
Köszönöm a Pécs Aktuál hallgatóinak is, hogy velünk voltak, hamarosan jövünk újra egy újabb podcastben, addig is kövessék be és olvassák a Pécs Aktuált, ahol a legfontosabb és legérdekesebb híreket olvashatják Pécsről, Baranyából és az országból. Szép napot mindenkinek!